mai adásban második Péter egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Németh Emma a magyarországi rendfőnöknök konferenciája elnöke levélben fejezte ki örömét Michael Wallace Banach érseknek, Magyarország apostoli nunciusának 14. Leó pápa megválasztása kapcsán. Nagy örömmel és Istennek egyházához való hűsége iránti hálával a szívemben értesültem 14. Leó pápa megválasztásáról, amihez a magyarországi rendfőnöknök konferenciája és saját közösségem, a Szociális Testvérek Társasága nevében tisztelettel és szeretettel gratulálok, írta. Hozzátéve, a húsvét békeüzenetét meghirdető és Ferenc pápa nyomdokaiba lépő új pápa minden bizonnyal a Pompei Madonna ajándéka az egyháznak. A magyarországi rendfőnöknök konferenciájának elnöke elmondta, a szűzanya oltalma kíséri az új pápát, és vezesse őt a Szentlélek, hogy jóvoltából azt, ami előtte kedves, óhajtsa és végre is hajtsa, ahogy ezt mi szociális testvérek naponta a déli imában imádkozzuk a mindenkori pápáért. Készülőben van egy, a kerékpárosok számára is számos újítást tartalmazó új KRESZ, amelynek középpontjában a közlekedésbiztonság áll. Közölte Bói Lóránd helyettes államtitkár a Bringáz a munkába program keretében megrendezett Bringás reggeli 5. kerületi Kossuth téri helyszínén. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, az új KRESZ szellemiségében egyformán fontosnak tart minden közlekedési eszközt. Mindenkinek megteremtjük a biztonságos közlekedés feltételeit, közlekedjen akár gyalogosan, kerékpárral, rollerrel vagy gépjárművel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, az új KRESZ összeállítása során sokat egyeztettek és sok segítséget kaptak a kerékpáros szervezetektől. A miniszterelnök azzal vádol egy magyar ellenzéki pártot, hogy tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közölte, emiatt feljelenti a kormányfőt. Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után tett közzé egy videót, amelyen arról beszélt, hogy összehangolt lejárató akciót indított Ukrajna Magyarország ellen azért, hogy ellehetetlenítse az ukrán uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezést. Rontotta 0,5%-ponttal Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, főként az autóimportra kivetett amerikai vámok miatt. Az előrejelzés szerint a magyar gazdaság az idén 1,5%-kal, jövőre 2,7%-kal bővül. Saját akaratából a nemtelen támadások miatt ajánlotta fel lemondását a főpolgármesternek a BKV eddigi vezérigazgatója Bolla Tibor. Közölte, a BKV és a főváros érdekében döntött így. Bolla Tibor azt is hangsúlyozta, semmi olyat nem követett el, ami bűn lett volna. A Tisza párt és a Podmanicki mozgalom is vizsgálatot sürget a BKV gazdálkodásának feltárására. A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére is stabilnak nevezte Magyarország pénzügyi helyzetét Brüsszelben a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az ECOFIN tanácskozása után arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, de közben a költségvetés stabilitása nem sérülhet. Támogatta a kormánypártok két jelöltje, Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá választását az országgyűlés igazságügyi bizottsága. A Mi Hazánk három jelöltjét, Gaudi Nagy Tamást, Bánovics Tamást és Pápai Ákost nem támogatta a testület. Megalapította a Dunapártot a demokratikus koalícióból kizárt Leel Őssi Gábor. Az új párt nem indul a jövő évi választáson, az alapító célja, hogy a Tisza pártot segítse. Szaúd-Arábia 600 milliárd dollár értékű amerikai befektetésre és beszerzésre vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök. A fejlesztések elsőként az energiabiztonságot, a védelmi ipart és a vezető technológiákat érintik. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható. A nap első felében vastagabb lehet a magas szintű felhőzet, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban szó lesz a trianoni döntés egyházra gyakorolt hatásáról, a börtönkurzió 10 éves évfordulójáról, áldozatsegítő képzésről, a Jerikó zarándoklatról és a sátoraljaújhelyi bortemplom foglalkozásairól. Tartsanak velünk! 101 éves a trianoni békediktátum. Az eseményről és hatásairól sokféle kutatás próbált képet adni, az egyházi vonatkozások esetében azonban sok a fehér folt. Erről szól a most következő beszélgetés, melyben dr. Tengely Adrián történésszel beszélget Bércesi András.
Nagyon fontos először, hogy történelmi kontextusba helyezzük ezt az eseményt, hiszen a békediktátumnak a megszületése az egy fix időpont, de ezelőtt történtek még dolgok, vannak előzményei. Nézzünk egy picit vissza az időben, hogy milyen környezetben történt mindez, milyen előzményekkel.
Trianon ugye 1920. június 4. Az azt megelőző két év egy nagyon problematikus időszak volt, de valójában az egész történetnek a gyökerei nem ide nyúlnak vissza, hanem egészen a 18. század elejéig. A 150 éves török megszállás után gyakorlatilag az ország közepe kiürült. Akkora népességvesztés volt, ami elsősorban a magyar etnikumot érintette, hogy a termőföldekre munkáskész kellett, és emiatt nagyon-nagyon sok idegen etnikum költözött be Magyarország területére, különösen az ország középső részére. Ennek meglett egy olyan eredménye, hogy már a 18. század végére gyakorlatilag a magyarság aránya majd 40%-ra lecsökkent az országban. Tehát már a 20. század elejére egy olyan több nemzetiségű ország Magyarország, amelynek bizony még az 50%-át sem éri el a magyar etnikum. Ez nyilván már magában hordozta az etnikai konfliktusoknak a lehetőségét, amelyre már 19. században sajnos időnként példa is akadt. Majd ez fog tetőződni 1920-ban. Ugye közismert, hogy 1918 őszén véget ér az első világháború, és hát abból mi egy teljes vesztesként és hát a teljes összeomlás szélén fogunk kikerülni. Ennek a következménye lesz 18. október végén az őszi rózsás forradalom, amely egyrészt megszünteti az osztrák-magyar monarchiát, másrészt pedig a királyság 1000 éves intézményét Magyarországon. Károlyi Mihály vezetésével létrejön az első magyar köztársaság, azonban ez a formáció igazándiból egy 5 hónapig tudja tartani magát. Ezt követi szintén egy 5 hónapos időszakban a tanácsköztársaság, ugye az első kommunista diktatúra gyakorlatilag Magyarország történetében 19 tavaszán, illetve nyarán, majd pedig egy visszarendeződés következik be, már 19 őszén Horthy Miklós jobboldali erőkkel átveszi a kormányzatot. Nyilván ezeknek a belpolitikai történéseknek volt némi hatása Trianonra, de igazándiból maga a békediktátum azokban a nemzetiségi változásokban gyökerezik, amelyeket az előbb vázoltam.
De tulajdonképpen elmondható, hogy egy végletekig legyengült, kivéreztetett ország hadsereg nélkül volt gyakorlatilag ebben a szituációban.
Ez így van. Számottevő katonai ellenállás nem is történt Trianon ellen, vagy már korábban a cseh-román és szerb megszállás ellen. Az tény is való, hogy voltak szórványos kísérletek, például a székelyek részéről, ahol katonai fellépés történt, ott valóban sikerült is ideiglenesen megállítani az előre nyomuló megszálló csapatokat, viszont ez csak szórványos esetben történt, tehát országos szinten a tanácsköztársaság ugyan próbálkozott a felvidéken egy visszafoglaló hadművelettel, de igazándiból néhány hét után ez is összeomlott, nem volt sikeres. Tehát amikor eljutunk 1920 júniusába, addigra már valóban egy olyan hát agóniában vagyunk, hogy már nem tehettünk mást, hanem egyszerűen ezt nem voltunk képesek elutasítani, mert az már nem lett volna egy alternatíva minden fájdalmával és negatív következményeivel együtt sem.
És ugye ez abban is különbözött a korábbi békeszerződésektől, hogy ezelőtt ugye, ha jól tudom, nem volt békekongresszus, ahol azért a, úgymond a másik felet is meghallgatták volna, hanem valójában egy diktátum volt, mint ahogy ezt nevezik is.
Békekongresszus ugyan volt, sőt, meghallgatták a magyar felet is, csak éppenséggel a mi érveinket egyáltalán nem vették figyelembe. Nagyon híres Aponyi Albertnek a több nyelven elmondott beszéde, ugye a vörös térkép, ahol a reális etnikai viszonyokat mutatják be a Kárpát-medencében, tehát szóhoz hagytak minket jutni, csak éppenséggel teljes mértékben figyelme kívül hagyták az ott elhangzottakat és az etnikai tényeket. Ugye Trianonnak ez az óriási fájdalma, hogy valójában nem az etnikai határoknál húzták meg a vonalakat, hanem ezek mélyen belevágtak a magyarság etnikai testébe. Nyilván egy sokkal kevésbé fájdalmasabb dolog lenne, hogyha ez a valódi etnikai határok mentén húzódik.
És ugye ez az egyházat is érintette, ez a határváltozás, ugye az ország megcsonkítása, majd láthatunk is térképet arról, hogy hogyan, bár nagyon sokan ismerik, hogy hogyan változott az ország területe. Az egyház szempontjából ez a területi változás mit jelentett, hogyan érintette a magyar katolikus egyházat?
Igazándiból az egyházmegyéket három csoportra oszthatjuk. Voltak olyan egyházmegyék, például a mi egyházmegyénk az Egrés, amelyet közvetlenül a területi változás nem érintett. Tehát bent maradtak az ország határon belül, vagy például mondjuk a Veszprémit említhetjük, a Fehérvárit. Voltak olyan egyházmegyék, amelyek teljesen kívülrekedtek a határokon. Például az északi felvidéki egyházmegyék, a nyitrai, a veszterce-bányai, vagy éppen az erdélyi egyházmegye. Nyilván az ottani papoknak, hívek, püspököknek egy teljesen új politikai helyzetbe kellett feltalálni magukat. Talán a legtragikusabban ez a döntés azokat az egyházmegyéket érintette, amelyeket ketté vágott. Számos ilyen egyházmegye volt, a pécsinek a déli része gyakorlatilag ledarabolódott, a kassai, a rozsnyói egyházmegyét elvágta a trianoni határ, és talán a legtragikusabban az esztergomit érintette, ahol az egyházmegyének a nagy része átkerült a Szlovákiához, és csak a kisebbik része, ugye Esztergom városával maradt a mai Magyarország területén. Nyilván ez nagyon-nagyon komoly egyházigazgatási problémákat vetett fel, ami egészen az elkövetkező évtizedekben is folyamatosan éreztette a hatását.
És ugye arról nem beszélve, hogy ugye a vagyoni helyzetet is ezzel együtt érintette, ilyen tekintetben is nehezebb helyzetbe került az egyház. Mit próbált tenni ellene, mit tudott tenni ez ellen?
A katolikus egyház részéről, és hát azért mindenképp fontos megjegyeznünk, hogy nem csak a katolikus, hanem az összes többi magyar egyház részéről is egy nagyon-nagyon erős propaganda tevékenység indul meg, már egészen 1918 őszén. Tehát amikor 18 novemberében, még amikor ugye Trianon csak, hogy is mondjam, tervbe van, megindul északról a cseh csapatok megszállása, délről pedig szerb és román csapatok szállják meg Magyarország egy részét. Sejteni lehet, hogy ebből a végén végleges határok lesznek, tehát egy élethalál harcban vagyunk gyakorlatilag, és a katolikus és a többi egyház is ebben a helyzetben próbál tenni valamit, nyilván a saját eszközeivel. Talán mondhatjuk így, hogy országmentő tevékenység két területre koncentrálódott. Az egyik terület a külföldi propaganda volt. Ez a katolikus részről Csernok János hercegprímás rész vezetésével zajlott. Ez azt jelentette, hogy a Vatikánba folyamatosan írták a segítségkérő leveleket, maga Csernok is, illetve más magyar püspökök is, amelyben kérték a Vatikán közbenjárását, jó indulatát a szomszédos államokkal, szomszédos népekkel szemben, illetve nem csak a Vatikán, hanem más mérvadó katolikus püspökök, bíborosokat is megkerestek, akikről tudták, hogy úgymond erős emberek is esetleg ráhathatnak a politikai életre. Sajnos ezeknek a kéréseknek, segélykiáltásoknak nem lett semmilyen eredménye. A másik vonulata az egyházi tevékenységnek, az pedig a hívek közötti propaganda volt. Itt elsősorban a nemzetiségi híveket, illetve a nemzetiségi sváb, vagy éppen szlovák nemzetiségű papságot szólították meg a főpapok, és hát próbálták őket különböző levelekkel, vagy akár népgyűléseken felszólítani a Magyarország iránti hűséghez. Különösen a felvidéki részeken volt ez nagyon jelentős. Ugyanis a cseh állam, aki ugye várhatóan az örökös lesz, alapvetően antiklerikális beállítottságú volt. Tehát azt próbálták a mélyen hívő felvidéki nép felé közvetíteni, hogy inkább maradjanak Magyarország területén, még ha ott csak ugye egy nemzetiségi létben is élnek, mint hogy a cseheket válasszák, akik majd a különféle egyházi dolgaikat igencsak meg fogják nyírbálni, és esetleg nem pozitívan fognak állni a vallásossághoz. Tehát próbálkoztak egy ilyen jellegű propagandával is, de hát tudjuk, hogy sajnos ennek sem lett semmilyen eredménye, semmilyen látható kézzel fogható eredménye.
Hogyha arról beszélünk, hogy vannak benyomuló, térfoglaló, hódító csapatok, és van hűpapság, az országhoz hűpapság, ez borítékolja, hogy bizonyít atrocitások is történhettek.
Így van, sajnos történtek is a megszállt területeken. Tudunk ilyen atrocitásokról, Erdélyből is, a délvidékről is ismerünk néhány esetet. A legsúlyosabbak a felvidéken történtek. Itt ugye, mint említettem, a bevonuló cseh katonaság meglehetősen ellenségesen viszonyult a katolikus egyházhoz, illetve azokhoz a papokhoz és püspökökhöz, akik a magyarság iránti hűségükről voltak híresek, nevezetesek. Voltak ennek enyhébb esetei. Például Batthyány Vilmos nyitrai püspököt egyszerűen áttették a határon, tehát kivitték a határa egy szál bőröndel, itt a határ, menj ahova akarsz. Nyilván ez is egy nagyon negatív dolog volt, de legalább testi valójában nem sérült, nem bántották, nem verték meg. Tudunk azonban olyan példát is, például Balázs Lajos rozsnyói püspök esetében, aki 19 nyarán, hát egy majd 70 éves idős beteg emberről volt szó, gyalog mezitláb, ha jól emlékszem, a forrásokban így írják, bár lehet, hogy ez némi túlzás, mezitláb áthajtottak a püspöki székhelyéről, Rozsnyóról Betlérre, hát azért ez egy igen hosszú út, nyilván nem egy idős beteg embernek való, és hát ott nem tudjuk pontosan, mi történt, de gyakorlatilag kikényszerítették tőle a csehszlovákia iránti hűségesküt, majd pedig két nap múlva belehalt ebbe. Tehát valószínűleg azért őt érték olyan fizikai bántalmazások, amelynek ez lehetett az eredménye. Tehát azért ilyen komoly atrocitásokról is tudunk. A délvidéken, Erdélyben is van erről szó. Ott ugye egy nagyrészt ortodox vallású szerb, illetve román katonasság tartja megszállás alatt a területeket. Ők nagyon sokszor a katolikus papokban már eleve ellenséget láttak. És tudunk egy-két olyan esetet, ahol fizikai bántalmazás is lett ennek az eredménye.
Szó esett arról, hogy az Egri főegyházmegyét közvetlenül területi szempontból nem érintette ez a békediktátum, de hát nyilván járulékos hatások érték, egyrészt mivel az egész országot, másrészt mivel szomszédos területeken történt ez a megcsonkítás, tehát mindenképpen érintette valamilyen szinten. Hogyan is?
Az Egri egyházmegye területet ugyan nem vesztett ekkor, viszont talán úgy mondhatjuk, hogy egy kicsit kibővült a hatásköre. Ugyanis a kassai és a rozsnyói egyházmegyének a déli része, déli csücske, illetve a szatmári egyházmegyének az északnyugati csücske a trianoni határokon belül maradt. Ezek pici területek voltak, amelyek igazándiból önállóan nyilván életképtelenek lettek volna, a püspöki központjuktól pedig el voltak zárva. Sokáig a levélforgalmat is nagyon erősen korlátozták, úgyhogy ezek a területek gyakorlatilag Eger védő szárnyai alá kerültek, hogyha lehet így mondani. Hivatalosan ugye nem az Egri egyházmegyéhez tartoztak, de ezek a kisigazgatási központoknak a központja az bekerült Egerbe, az érsekség hivatalába gyakorlatilag, és évtizedeken keresztül ott működtek. Tehát egy kicsit ilyen nem is tudom, ilyen gyámság alá helyezték az egri érsek gyámság alá helyezték ezeket a területeket. Ennek a, hát valljuk be, elég áldatlan és hát egy megoldatlan helyzetnek végül 1993-ban ért vége. ért véget. Ez volt az az év, amikor végül is mind a Magyar Katolikus Egyház, mind pedig Róma részéről pont került a trianoni döntés végére, és hát a trianoni határok értelmében alakították át az egyházmegyei határokat is. Ennek hatására ezek a kis csonka levágott részek, amelyeket említettem, végül is teljesen betagozódtak az egri főegyházmegye területébe, és ettől kezdve már gyakorlatilag az országhatárok egyben egyházmegye határokat is jelentettek. Nem csak az egri egyházmegye, hanem más magyar egyházmegyék esetében is.
És akkor így alakult ki az a térkép, ami a térképen látható, egy jól ismert térképen, az a felosztása a magyarországi egyházmegyéknek. Kérdés azonban, hogy mennyire feltárt ez a terület, hogy Trianon hogyan érintette az egyházat, az egyházakat. Őszintén szólva, én próbáltam utána kutatgatni illusztrációk egyebek tárgyában, nem találtam olyan bőséges forrást, mint mondjuk egyetlen magával Trianonnal kapcsolatban. Ez a részterület, ez valóban ennyire feltáratlan?
Hát azt kell mondanunk, hogy igen. Mindenképpen nagyon-nagyon hiányzik egy tudományos igényű monográfia, amely feldolgozná a Trianon egyházi következményeit. Egy komoly mű van, Salac Gábor írta még évtizedekkel ezelőtt, a Magyar Egyház a szomszédos államok uralma alatt ezt a címet viseli. Ő itt nem csak Trianont, hanem utána végig kísér évtizedeken keresztül a katolikus egyház életét Csehszlovákia, Jugoszlávia, illetve Románia területén is, hogy hogyan próbált beilleszkedni, esetleg milyen atrocitások érték. Ez egy nagyszerű és forrásgazdag munka, azonban a helyzetből adódóan ő nem fért hozzá nagyon sok olyan forráshoz, amely ma már elérhető, és amely mindenképpen tovább színesíteni ezt a képet, sőt egyes területet reálisabban is mutatna, mint ahogy ebből a könyvből ismerjük. Ezen kívül igazándiból csak néhány résztanulmánnyal rendelkezünk, tehát ez a magyar egyháztörténetírásnak még egy nagyon komoly adóssága, és hát reméljük, hogy akár a következő években vagy évtizedekben erre sor fog kerülni, hogy valaki akár egy doktori disszertáció vagy egy nagy doktori keretében feldolgozza ezt a bizony cseppet sem egyszerű kérdést. Az mindenképpen a témakutatásának nehézsége, hogy a forrásanyag jelentős része a határon túli egyházmegyei levéltárakban található, és ott némi nyitást lehet tapasztalni, de azért bizonyos helyeken még mindig érezhető az, hogy a kényes témáknak az iratanyagát hát nem szívesen adják ki magyar kutatóknak. Tehát ezért ez még az elkövetkező években is megnehezíti ennek a témának a reális feltárását.
Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg éltél.
lelkított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled. Ár a lényeget még nem értheted, amíg nem értél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, egy vérből valók vagyunk.
A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték tegnap a sátoraljói fegyház és börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A rendezvényen az egybegyülteket Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke köszöntötte.
2014. november 26 és 28 között voltunk itt Sátoraljaújhelyen. Hajdú Miklós atya, Szilasi Roland, alezredes, akinek nagyon köszönjük, hogy most is itt van, akkor is nagyon nagy érdeklődéssel és nagy örömmel látta ezt az első kurziót itt börtönfalak között. Szabó Tamás, Mária Rádió elnöke, Vatai Gyula, váci börtönparancsnok. Ezek voltak talán az első nagy motorjai a kurzió elindulásának. Ahogy mondtam, az istentisztelet alatt is nagy csodákat ad a kurzió. Volt olyan kurziót végzett fiatalember, aki több mint 20 évet ült. Tehát komoly bűncselekmény. Bent a börtön falak között elvégezte a teológiát. Ahogy szabadult, valamit vissza akart adni, amit kapott, abból a lelki kincsből, amit a börtön falak között egyháztól, kurziótól kapott, és éveken át iskolákban tanúságot tett fiatalok előtt, hogy ne a rossz utat válasszák, hogyan kerüljék el a kábítószer és más káros dolgoknak az útját. Egy másik különleges eset, egy kicsi faluból való cigányember rövid büntetéssel, szintén kurzión részt vett, nagyon belelkesedett, szabadult, a rokonságából egy csomó embert elküldött kurzióba. Olyan helyről, ahova az egyházunk soha el nem jutott volna. Kis faluban katolikus egyház jelenlét gyakorlatilag egyáltalán nem volt már. Más felekezet sem. Apró, eldugott, kicsi cigány falu. Ő lett az apostol. Ő vitte az övéit az evangélium közelébe, az Istenhez.
Debreceni Csaba, a börtönkurzió titkára, az eddigi szolgálatukat mutatta be.
Nem gondoltuk, amikor elindult 10 évvel ezelőtt, hogy ilyen kifutása lesz, és mit szeretnék azzal, hogy azt terveztük, hogy ekkora már az egész országot lefedjük, és apakkörletek lesznek mindenhol. Nem így alakult, ugyanakkor nincs okunk panaszra. 10 év alatt közel 20 intézményben tartottunk ilyen kurziós hétvégét, közel 50 ilyen hétvége volt, több mint 100 civil önkéntes dolgozott, szolgált benne, több mint 30 pap és lelkész. Szükséges kiemelni, hogy római katolikus, görög katolikus és református testvérek is mind civilként, mind egyházfiként szolgálnak a kurzióban. És hát nagyon reméljük, hogy a országos parancsnokság, illetve az intézményeknek a parancsnokai és a személyi állomány is úgy gondolja, hogy ezt érdemes csinálni és folytatni. Nem is tudom, hogy ezt feltettük-e valahogy, miért fontos. Egyszerűen a missziós parancs hogy tegyetek tanítványok már minden népet, ez ide is vonatkozik, és a társadalomnak a legelesettebbjeihez szólt Krisztus is mindig, és azok a karizmatikus egyéniségek, akik a kurzióban szolgáltak Magyarországon, gondolok itt Gályani atyára, Beüti Tamás atyára, vagy éppen Széke János püspök atyára, ezt a példát mutatták nekünk, és ott voltak velünk, amikor ez elindult. A BV az egy eléggé jól meghatározott szervezet. És amikor ide jön egy szervezethez egy önkéntes, lelkes önkéntes csapat, hogy szeretnénk ezt csinálni, akkor nagyon mosolyognak és örülnek nekünk, de hát nem lehet. Szervezettel tud tárgyalni. És muszáj volt egy picit szerveződnünk, tehát a kurzió mozgalomba szervezettséget vinni, hogy utána tudjunk tárgyalni, meg tudjuk beszélni a lehetőségeket, a szabályokat, mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Teljesen át kellett alakítanunk a kurziónak a menetét is. A teljesent azt azért idézőjelbe tenném, tehát minden benne van, ami a szabadlábi vagy civil kurzióban van, csak a időkeretek mások. És nagyon fontos, hogy a fogvatartottak éppen annyira különbözőek egy-egy kurzión, mint a civil kurzióban lévő jelöltek, és itt bent nem működik a tanítás. Itt a tanúságtétel működik. Elmondom, hogy engem hogyan szeret az Isten, és ez hat, és erre emlékeznek. Arra emlékeznek, hogy ez az a fickó, aki még kereszteletlenként vitte oltár elé a feleségét. Aztán most meg itt van, és mesél nekünk az Isten szeretetéről. Az, hogy milyen keresztény tanítás hangzik el, az nem marad meg. Nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni, nem tudnak jegyzetelni. De az emlék, az megmarad. Az élmény, az megmarad. És hogy ez ne csak élmény legyen, ahhoz az kellene, hogy visszajárhassunk rendszeresen.
amikor a lábam eliszomodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Áldozatsegítő szakjogász képzést indít a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara az Igazságügyi Minisztérium szakmai támogatásával. Az országban egyedülálló kurzust hivatalosan az Igazságügyi Tárca és az Egyetem közötti együttműködési megállapodás kibővítésének ünnepélyes aláírásán jelentették be. A képzésen így olyan kompetenciák kapnak helyet, mint például a bűnmegelőzés, a kommunikáció, a jogi intézményi környezet megismertetése, valamint a tématerülethez kötődő hazai és nemzetközi jó gyakorlatok beépítése a tananyagba. A részletekről Répási Róbertet, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesét hallják.
Egy évvel ezelőtt Tuzson Bence igazságügyi miniszter kötött megállapodást a Miskolci Egyetemmel, tehát az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Egyetem együttműködése már egy évre tekint vissza. Az első évben nem jogász szakemberek számára egy úgynevezett jogi szakokleveles továbbképzést indította a Miskolci Egyetem. Olyan segítő szakmából jövő, karitatív szakmákból jövő, karitatív szervezeteknek dolgozó emberek kaphatják meg ezt a diplomát, akik nem feltétlenül jogi tudást, hanem a tényleg azt mondom, hogy a karitatív és segítő szakmának minden fortéját, minden hozzáállását jól ismerik. De a most kötött megállapodás, pontosabban egy megállapodás bővítése, tehát tulajdonképpen ezt kiegészítettük a korábbi megállapodásunkat, ez lehetővé teszi, hogy szakjogászokat képezzenek. A jogászok alapjaiban megkapják természetesen a büntető eljárás és a sértetti jogokra vonatkozó képzést, de az áldozati jogok és maga az áldozat fogalma is szélesebb, mint a büntetőjogi sértett fogalma. Mert áldozat lehet az is, aki nem közvetlen áldozata egy bűncselekménynek, hanem például hozzátartozója. Gondoljunk csak arra, hogy valaki, aki elveszíti a hozzátartozóját egy bűncselekményben, az ugyanúgy áldozatnak tekinthető, és így is szól a törvény, hogy nekünk azokat is segítenünk kell, akik közvetlenül nem érintettek a bűncselekményben, de hatással elkerültek. Vagy a gyermekek. A gyermekek. A 14 éven aluli gyermekek, akik számos esetben sajnos elszenvednek egy bűncselekményt. Ezekre a képzettségekre, tehát ezekre a kompetenciákra fog majd épülni ez az új szakjogász képzés, hogy ne csak büntetőjogról, hanem kifejezetten áldozati jogokról halljanak az itt diplomát szerző szakemberek. Van egy áldozatsegítő törvényünk, ami lassan 20 éves törvény, illetve az Európai Uniónak is van egy áldozatvédelmi irányelve, amit egyébként folyamatosan fejleszt az Európai Unió. Ezek a jogi keretek, hogy így mondjam. Ez a törvény megmondja, hogy az állam köteles segíteni az áldozatoknak, a bűncselekmények áldozatainak, tehát vannak jogaik az áldozatoknak, így joguk van például érzelmi támogatásra, pszichológiai tanácsadásra, krízis helyzetben, tehát válság helyzetben megkapnak minden támogatást, jogi képviseletet is akár, vagy jogi tanácsadást megkapnak, és adott esetben például anyagi támogatást is kaphatnak, mert aki krízis helyzetbe kerül azáltal, hogy ellopják tőle például az utolsó havi nyugdíját, és nincsen semmilyen jövedelme, az támogatást is kaphat az államtól. Tehát megmondja a törvény, hogy milyen támogatást kaphatnak. De ugye az áldozatokkal való bánásmód, a velük való foglalkozás, az, hogy hogyan kell az ő problémájukat feltárni, hogyan kell számukra megadni a szükséges felvilágosítást, ez egy tudás, és ezt a tudást egy egyetemen mostantól kezdve oktatni fogják. Egyébként azoknak is oktatni fogják, akik nem működnek ebben az áldozatsegítő szolgálatban. Jelenleg az áldozatsegítő szolgálatnak két pillére van, az áldozatsegítő központok és a kormányhivatal. A kormányhivatalban kapják meg a pénzügyi segítséget, a hatósági döntéseket hoz a kormányhivatal, míg az áldozatsegítő központokban szakemberek foglalkoznak személyesen, elbeszélgetnek az áldozatokkal és segítséget nyújtanak. Úgyhogy mind a két szempont, tehát a jogi szempont is és a humánum is fejlődik azáltal, hogy egy új jogászképzés indulhat ezzel a mai nappal. Tudni kell, hogy ez egy továbbképzés. Tehát tulajdonképpen azok, akik már valamilyen módon kapcsolódnak az áldozatsegítéshez, vagy azért, mert kifejezetten ez a fő munkájuk, tehát főállásban áldozatsegítők, vagy pedig azért, mert a munkájuk során, mondjuk a karitatív munkájuk során, vagy akár a jogi munkájuk során ügyvédek is mondjuk találkozhatnak ugye sértettekkel, és ezek az emberek, akik találkoznak az áldozatokkal, és az áldozatok jogait próbálják érvényesíteni, segíteni őket a jogaiknak az érvényesítésében, ezek most kapnak egy olyan tudást, hogy merre is induljanak. Ha valaki hozzáfordul akár egy ügyvédhez, akár egy olyan szakemberhez, aki nem főállású áldozatsegítő, de hát tudnia kell, hogy hogyan segített egy bűncselekmény áldozatának.
Újra sorra imádkozzák az ország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervezve a településeken, hogy közösen ajánlják fel ima útjukat hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával Kolesár Krisztián tudósítónk kérdezte őket missziójuk kapcsán.
2003-ban csodás körülmények között egy olaszországi zarándokhelyen a miséző papa, a Szent Misa végén adta a kezünkbe ezt a Maria Rosa Mystica zarándok szűzanya szobrot, azzal, hogy ezt a magyar népnek küldi rajtunk keresztül, és zarándokoltatnunk kell. Hát ezt a terhet, ezt a keresztet kaptuk, ami egy boldog kereszt, és 2014-től 2020-ig minden évben augusztus 15-e és szeptember 30-a között gyalog, körülimádkoztuk az országot, Esztergomból indulva a feleségem vezetésével nyugati irányban indult a csoport, az én vezetésemben keleti irányban, szorosan a határ mentén 40-40 állomáson megállva naponta, 40 napon keresztül, és így jutottunk el szeptember 30-án Szegedre, ahol háladó szemmisével zárult minden évben ez a zarándoklat, Jerikó zarándoklat, 7 éven keresztül. Mi is ezzel a hittel indultunk el, és ezzel az engedelmességgel, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyektől Isten kérjük, hogy megóvja Magyarországot, akkor nagyon sok ilyen fekete felhő volt az ország felett, nem különben ma is, és 2010 után pedig a szűzanya kérte azt, hogy minden évben májusi hónapban, a szűzanya hónapjában őt hordozzuk körbe, és így kérjük az ő imáit és az ő közbenjárását.
Ugye említette a két irányt, kelet, nyugat külön indultak el, most itt együtt vannak Sárospatakon. Honnan érkeztek, hová mennek innen tovább?
Sátorai Újhelyről jövünk, és Kisrozvágyra megyünk, és ma még Puzsérig eljutunk. Két óránként szoktunk betenni egy-egy települést. Ezeken a településeken voltak a célállomások a gyalogos zarándoklat alatt, és mindenütt maradtak egy kis mag, akik zarándokoltak velünk együtt a határmenti zarándoklat során. Őket szoktuk buzdítani, hogy kitartás, mert még a harcnak nincs vége, és hozunk mindig imafüzetet is, amiben azok az imák vannak, a szűzanya kérései alapján összeállított imák, amiket minden nap valamelyik településen végig imádkozzák az országért, a békért, a gyerekeinkért. És hát azt szeretnénk még, hogy ez terjedjen. Tehát, hogy a szűzanya országa vagyunk, Szent István a szűzanyának ajánlotta ezt az országot, és hát, hogy visszatérjünk az ő palástja alá, hogy védettek legyenek a gyerekeink, tehát, hogy legyen jövőjük, és a szűzanya megoltalmaz őket minden ártó erőtől, ami körülöttünk fenyeget.
Edukációs foglalkozásokat is tart a közelmúltban megnyílt Sátoraljaújhelyi bortemplom. Főleg a turizmus, vendéglátás, borászat és szőlészet képzéseken tanuló diákok számára jelent egyfajta identitás erősítést a múzeum interaktív tárlata, amely a bor és szőlő térségben betöltött szerepét mutatja be, mondta el Ökrös Marian vezető.
Nagyon fontos megszólítani azokat a fiatalokat, akik Sátoraljaújhelyen élnek, itt tanulnak, természetesen az agglomerációból érkező diákokat is. Azt gondolom, hogy az identitástudatnak nagyon fontos eleme része, hogy hol élünk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és miért éppen ilyenek vagyunk. A bortemplom egyediségéből fakadóan rengeteg információval tudja ezeket az identitástudatot erősíteni a mai fiatalok számára, főleg, hogy éppen egy olyan csoport távozott el az előbb tőlünk, akik turisztikai és vendéglátó szakon tanulnak. A bortemplom rendkívül színes komplexum, azon túlmenően, hogy kulturális élményeket is szereznek, és megismerhetik a bortemplom történetét, történelmét, az asszú készítésének csinyát, bínyát egy különleges immerzív kiállításnak a kíséretében. Nagyon sok ismeretet kapnak a hely történetből is. Várjuk őket azokkal az információkkal, hogy a Rákócziak földjén milyen különleges élmények várják a turisztikát, iránt érdeklődő idelátogatókat, akár külföldieket, de kapcsolatszolgáltatásokat is bemutatunk nekik, hogy hogy működik egy látogatóközpontnak a recepciója, vagy egyáltalán a vendégek elkísérése, elkalauzolása egy borvidékre. Itt képet kapnak arról, hogy tulajdonképpen Tokaj, Tokaj-hegyalja azonos Sátoraljaújhely és a Tokaj-hegyalja agglomerációval. A szőlőkultúrának a megtelepedése, a pálosoktól egészen a mai korokig, hogy hogyan készültek a borok régen, és milyen borok vannak mostanság, milyenek azok a szőlőfajták, illetve bor különlegességek, amivel meg tudjuk szólítani a gasztronómia iránt érdeklődőket. Érdeklő szemek, szempárok, és igyekszünk minden olyan középiskolást, akár általános iskolást is, aki befogadó erre, ide kalauzolni. A bortemplomban megszerezhetik azokat az egyediségeket, hogy miért egyedülálló, a világon egyedülálló a bortemplomnak. Nem csak a külseje, hanem maga a komplexitása is, ami az üzleti tervet kínálja az itt dolgozóknak, és ezen túlmenően a környékbe látogatók részére milyen szolgáltatásokat tud nyújtani, csomagokat, hogy bekapcsoljuk és becsatornázzuk azokat az attrakciókat Tokaj-hegyaljáról, mind a 27 településről, amelyik minőségi attrakciót tud bemutatni a környékre látogatóknak. És a természetesen azokat az intézményeket is, amelyek különleges programokkal tudják az ide látogatóknak a szolgáltatások minőségét javítani. Itt beleértem a gasztronómiát, azokat a múzeumokat, kastélyokat, várakat, és ugye számtalan olyan élmény éri őket, ami a boron kívül is kikacsintást nyújt az ide látogatóknak. És ami a bor történet, azt, hogy ott, itt olyan különleges pincesorok, amelyek levéltári anyagok is több mint 800 évre vissza kalauzolnak egy időkapszulán keresztül, próbálunk olyan érdekes előadásokkal előállni, élményszerűvé tesszük az ide látogatóknak azt, hogy van egy bortemplom, tudjanak róla, és működjenek közre, és jöjjenek el, és segítsék a munkánkat, akár azzal is, hogy csak kedvelik a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon az oldalunkat.
Kedves hallgatóink, a Szószóló adása ezzel véget ért. Munkatársaim Réti Erika, Márton Miranda és Koleszer Krisztián riporterek, a zenei szerkesztő Bartók Báta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. A második részt hallják, Szent Pál apostol első korintusiakhoz írt levelének 15. fejezetéből a 3. a 11. versig terjedő szakasz alapján elmélkedik Kormos Csaba atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal katolikus keresztény hitünk központi titkáról, a föltámadásról, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. A legrégibb írott szöveg az első korintusi levél 15. fejezet 3-tól a 11. versei közötti rész, és az apostol ezt már úgy írja le, mint hagyományt, mert ő is kapott. Biztos tehát, hogy a hit kifejezésének ez a formája visszamegy az egyház első éveire. Már ebben is benne van a szabatos kifejezésmód. Isten föltámasztotta őt az írások szerint, és erről az apostolok tanúskodnak. Egyúttal benne van az is, hogy Jézus feltámadásának hite ugyanaz volt a zsidó keresztény és a pogány keresztény közösségekben kezdettől fogva. Most itt testvéreim, azért hitünknek drága forrását és eszközét egyúttal a Szentírást olvassuk, vegyük kezünkbe, és itt van Szent Pál apostol első korintusiakhoz írt levelének 15. fejezete, amiben azt olvashatjuk, hogy ez a bizonyos hagyomány, amit Szent Pál apostol ugye már mint élő valóságot tapasztalt meg, és vett át, és adott tovább. Azt mondja, mert mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnapon feltámadt az írások szerint. Megjelent Kéfásnak, tehát Péternek, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek pedig elszenderültek. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után pedig, mint félre sikerültnek, más fordításban, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és nekem juttatott kegyelme nem volt hiába való. Testvéreim, ez egy nagy vigasztalás és egy nagy megerősítés legyen mindnyájunk számára. Akármilyen sok szenvedésben, megpróbáltatásban is van részünk, keresztény életünk, egész életutunk folyamán, ne csüggedjünk, ne essünk kétségbe, kezdjük mindig újra, hiszen Isten kegyelméből lehetünk azok, amik vagyunk. Támadhatunk mindig lelkileg új életre, már itt a földön, hogy azután halálunkkor a testi föltámadás is. Ugyanaz a föltámadás, amely Jézusnak osztályrészül jutott, nekünk is részünk lehessen. Tehát nagyon fontos ez a Szent Pál apostolnak az első korintusiakhoz írt levelének 15. fejezetéből való rész, amiről hallottunk is, a 3-tól a 11. versig terjedő részt olvastam föl. A Jézus föltámadásának természetfölötti tartalmát az apostoli egyház is fokozatosan ismerte föl. A kinyilatkoztatásban, Isten önközlésében benne volt a Szentlélek kegyelmi megvilágosítása, továbbá a reflexió Jézus földi munkálkodására és a megjelenésekre. Tehát a reflexió, vagyis egyfajta értelmezés az egyház részéről Jézus földi munkálkodására. Az első megállapítások krisztológiai jellegűek. Jézus a Messiás, az Úr, a későbbiek szent háromsági jellegűek. Ő az Atya örök fia, akit embersége szerint a Szentlélek kent föl küldetésére. A kétféle keresztelési formula Jézus nevében, Abcsel 2.38-ban olvashatjuk, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Máté 28:19, szintén ezt mutatja. Van egy krisztológiai, Krisztussal kapcsolatos rész, és egy Szent Háromságon alapuló rész Jézus föltámadását illetően. Az evangéliumok nem adnak egységes képet a húsvéti eseményekről, hanem alapul veszik a jeruzsálemi és a galileai hagyományt, és a döntő jelentőséget az apostolok előtti megjelenéseknek tulajdonítják. Továbbá, csak azokat a mozzanatokat ragadják ki, melyek a Krisztusba vetett hit számára lényegesek voltak, tehát hivatkoznak arra, hogy ő mutatja meg magát, ő ad világosságot az ószövetségi jövendülések megértéséhez, és ő enged időt nekik arra, hogy az élmények hatása alatt megerősödjenek a hitben. Az evangéliumok elbeszélésének itt is erősen ige hirdetési stílusa van, tehát kérigmatikus karaktere, idegen szóval, és a föltámadt Krisztusba vetett hit abban éri el teljességét, hogy elfogadják a tőle kapott küldetést. Ebben már benne van a meggyőződés, hogy ő benne megvalósult az Isten országa, szeretetének uralma és az ember üdvössége, örök élete, és az egyháznak ezt kell hirdetni a világ számára. Jézus föltámadásának közösség szerző, egyház alapító hatása van. A szétszórt és megfélemlített tanítványokat ez gyűjtötte újra össze. Megértették, hogy megdicsült állapotában velük marad a világ végéig, ugyanakkor az atyánál is van, a dexteram patris, az atya jobbján, s onnan tölti el egyházát felülről jövő erővel, a Szentlélekkel. Az apostolok úgy tekintik magukat, mint Jézus föltámadásának tanúit. Arról tanúskodnak, amit láttak és hallottak. Például az Abcsel 4:20-ban olvashatunk erről. Ezért emlegetik Jézus megjelenéseit és azokat a tetteit, melyekkel igazolt előttük eleven valóságát. Megjelenéseiben benne volt az is, hogy magával való életközösségre hívta őket, és ennek jele volt, hogy velük együtt evett és ivott. A megjelenések egybe voltak kötve tanítással és a küldetésre vonatkozó utasításokkal. A 40 napon át való megjelenés és az Isten országáról való beszéd, Abcsel 1:3, azt az apostoli meggyőződést tükrözi, hogy az ő küldetésük erősebb, mint a prófétáké volt.
Elhangzott a Lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!